Recording in progress.
Félreérthetetlenül. Köszönjük. Jó, a mai téma, hogy legyen egy címe a felvételhez majd, amikor ez fölkerül, a gyümölcstermésről van szó. A 2 Péterből elém jött valami, hogy azt olvastam, és ez inspirálta, hogy erről legyen most szó. De még mielőtt így belefutnánk, vagy beleugranánk a témába, nem tudom, hogy tehát vannak közöttünk, akik így többet kertészkednek, van, aki kevesebbet, tehát mondjuk így nézek valakire, aki mondjuk elég sokat szokott kertészkedni itt a csapatból, úgyhogy ha van bárkinek kérdése, akkor Bálint Gazda 2. De hát nekünk is van egy nagy kertünk otthon, és most így pont arról beszélgettünk itt az alkalom előtt, hogy még tegnap is egy kicsit kurtítani kellett most a fügefánknak a magasabbra nő ágait most vágtuk, mert hogy ne akkor, amikor már minden virágba borult, meg minden beindult, hanem most, amikor még úgy hibernál vannak a fák, akkor vagdossuk. És vannak a kertünkben többféle gyümölcsfa. A kedvencem, az 2 nagy cseresznyefa a kert legtávolabbi részében, tehát nyilván nem tudom, milyen öregek lehetnek, 50-60 éves, és már azt hittem kiült, lehet, hogy nem is az előző tulaj ültette, hanem még az előtti, de nagyon finom cseresznye, késői cseresznye, de nagyon nagy fák, és rengeteg terem rajta. Most éppen azon dolgoztam, hogy lehetek nem madarakat etessük, hogy ilyen 15 méter magasan van a cseresznye, hanem így picikét lejjebb hozni az ágakat, mert nagyon szeretjük. De vannak olyan fák is a kertben, hogy jelentek a kicsi fák, tehát hogy így nem tudom, még nem sikerült igazán eddig szerintem jó úgy gyümölcsfát ültetnünk, hogy ez úgy tényleg beinduljon, meg eléggé agyagos is a talaj nálunk. De ültettünk azt hiszem barackfát, ültettünk almafát, az egyiket szerintem vagy a kutya nyírta ki, vagy nem tudom, tehát így egyik alkalom így jelt, tehát ilyen derékba ketté törve. De jellemző, amit eddig én láttam rajta, mondjuk labda volt? Kutya? Labda? Oké. Mondjuk egy darab almát láttam egy ilyen, vagy egy darab barackot, és az is kicsit ilyen volt, ilyen kicsit csatnya szegény. Tehát, de az ember ugye próbálkozik, meg van mandulafánk is, az is kiszáradt, az ki... vannak olyan fák, amik tök jól teremnek, vannak, amik úgy kevésbé. Úgy nem annyira, de hát az ember nyilván igyekszik gondozni, igyekszik odafigyelni, megadni a lehetőséget, az esélyt ezeknek a fáknak is, hogy igazán gyökeret verjenek, igazán nekiinduljanak, és tudjanak sok gyümölcsöt teremni. Nagyon, de hát az igazság, hogy több örömet okoz nekem legalábbis hát a 2 nagy cseresznyefa ott hátul, mert nagyon sok gyümölcsöt terem. Amik meg nem teremnek gyümölcsöt, azokat meg úgy, hát az ember odafigyel rájuk, igyekszik nekik megadni a lehetőséget, de nem okoznak annyi örömet, ez az igazság. És az ige több helyen is beszél arról, hogy az embernek az élete gyümölcstermő legyen. Én 3 különböző igeszakaszt most felolvasok nektek. Ugye János 15-ből olvasom, János 15-16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Ugye itt nem is csak arról van szó, hogy gyümölcsöt termeljen az életünk, hanem megmaradjon. Ebben nagyon sok minden benne van. Ez most nem megyünk ebbe bele. De itt is Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy arra rendelte őket, arra hívta őket, hogy gyümölcsöt teremjenek. Az életük gyümölcstermő legyen. A másik, a több is van most, a Kolossi 1.10-et lapozom föl. Kolossi 1.10. Ami úgy kezdődik, hogy, tehát megyünk visszabb. 9-es versről olvasom. Azért amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében vessző, és hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Ugye itt is gyümölcsöt teremve. jó cselekedettel, tehát itt már kicsikét több kontextus van, de szintén azt írja Pál, hogy az életünk, vagy a kolossébelieknek az élete gyümölcstermő legyen, erre hívja őket Isten. Föllapozok még egyet, a Titus 3.14-et. Ez már itt a végén van a levélnek, és hát a búcsúzkodásoknak a része. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgő segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Tehát ez kvázi egy feddés, egy intés, hogy tanulják meg a kedves krétaiak, akik hazudozók, meg hasuk az ő istenek, ami ilyen kedves dolgokat ír róluk pár. Tanulják meg, hogy az életük ne legyen gyümölcstelen. Ez egy intés, amit ma minden gyülekezetre értelmezhetünk, hogy és igazából ez nem az, hogy most akkor nem tudom, tehát legyen külső nyoma annak, vagy legyen, megnyilvánuljon meg a hitünk valamilyen módon. Mindjárt belemegyünk ebbe egy kicsit részletesebben. Mondjuk igazából most menjünk bele. Tehát, hogy mi is az, hogy gyümölcstermő élet? És én így gondolkoztam, és valahogy én így fogalmaztam meg, lehet, hogy másképp fogalmazná meg, hogy van egy látható, megkóstolható, megtapintható eredménye az Istennel való járásunknak, ami életet hoz másoknak. Tehát, hogy másoknak, tehát mások, mint ahogyan a cseresznyefa is, nekem örömöt szerez, táplál is egyébként a gyümölcs, egészséges, mit tudom, milyen vitaminokkal van tele, nekem életet hoz egyfajta módon. A mi életünknek is legyen olyan, az Istennel járásunknak legyen olyan gyümölcse, olyan eredménye, ami kóstolható, tapintható, látható, ami másoknak életet hoz. És akkor ezek után nézzük meg a 2 Pétert, ahol egy egész érdekes, egész levél érdekes, mert ugye Péter ugye a zsidóknak az apostola, Pál meg a pogányoknak, és kicsit más szemszögből fogalmaz meg dolgokat. Itt van. 2 Péter 1-től 15-ig olvasom. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk együtt drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak az igazsága által. Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek a mi Úrunk Jézus Krisztus megismerésében. Akiben pedig nincsenek meg, ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. Azért, testvéreim, igyekezzetek még inkább megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezeket teszitek, soha nem buktok el. Mert így gazdagon megadatik nektek a bemenetel, ami Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába. Azért mindenkor emlékeztetni foglak titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. De amíg ebben a porsátorban vagyok, helyesnek tartom, hogy emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátramat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nekem. De igyekszem, hogy halálam után is mindenkor megemlékezzetek ezekről, stb. Folytatja utána Péter. Ugye itt van ez a felsorolás, hogy adjatok ehhez, ehhez azt, ahhoz, amazt, ugye sokszor, nem tudom, én régen, mikor olvastam az igét, és úgy nem tudom, ezeken hajlamos voltam átsiklani, mert oké, felsorolás, din, és nem mentem bele, hogy most akkor ez mi meg miért. De ez most itt nagyon szépen, egy nagyon kerek valami. Mert azt mondja Péter, hogy itt van a felsorolás, és ezeket tegyétek, vagy ezek legyenek meg bennetek, és akkor nem lesztek gyümölcstelenek. Tehát, hogyha az ember azon gondolkozik, hogy mi kell ahhoz, hogy az életem gyümölcstermű legyen, akkor itt egy felsorolás, hogy itt vannak ezek. Ez is nyilván vannak többi szakasz is, de ez ebben hivatott segíteni minket, és én ezt nézném meg most veletek együtt, hogy miket sorol fel itt Péter. És ugye, honnan indul ki a felsorolás? Azt mondja, hogy éppen azért mindenkor minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még. Tehát a kiindulási pont a hit. És erről beszél az elején Péter, hogy azoknak ír, akik részesültek ugyanabban a hitben, ami Jézusnak a hite, amiben mi is részesültünk, ugyanazt a hitet megkaptuk. Mi Jézusnak a hitével rendelkezünk. És ugye az ige azt mondja, hogy Pál apostol írja Efézusi levélbe, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Tehát, és Pál rengeteget beszél arról, római levélben, Galata levélben, az üdvösség hitáltal van, nem cselekedetekből. Nem azért, mert én elég jó vagyok, és Istennek a törvényét beteljesítem. Nem, Jézus beteljesítette. Én hiszek a megváltóban, hiszek Isten megoldásában a bűnre, és Jézus az én igazságom, nekem csak hinnem kell. Tehát a hit önmagában elég az üdvösséghez. A hit elég. Miért adjunk akkor még hozzá ezt, azt, amazt? Mert nem az üdvösség a cél. Ennek a földi életnek a cél nem az, hogy üdvözüljünk. Az üdvösség szükséges ahhoz, hogy egy kapcsolat létrejön Istennel, és valóban, amikor az ember meghal, ami hát most logikusan végig gondolva lehet bármelyik pillanatban, hogy az ember tudja, hogy hova jut, tudja, hogy Isten a mennybe fog jutni. Igen, ehhez kell a hit, kell az üdvösséghez. De Isten nem csak arra hívott minket itt a Földön, hogy újjászülessünk, és akkor így minden menjen tovább ugyanúgy, és de jó, majd a mennybe jutok. A cél ennél több. A cél ennél, tehát itt van egy ország, amit építeni kell, van egy evangélium, amit hirdetni kell. Ez a világ a kárhozatba megy, és Isten minket hívott el arra, hogy menjünk a világba, és győzzünk meg embereket Jézusnak. Úgyhogy a cél az, hogy gyümölcstermő legyen az életünk. Ezért van az, hogy a hitünkhoz, tehát a hit önmagában nem elég, nem azért, hogy Isten, hogy üdvözöljünk, nem azért, hogy Isten elfogadjon minket, hanem azért, hogy az életünk igazán gyümölcstermő legyen, és olyan, amit Isten tud használni. Tehát most nem az üdvösségünkről van szó, hanem Isten tervének a megvalósulásáról itt a világon. Ezért kell a hitünk túlmenni és hozzáadni dolgokat. És akkor nézzük meg, azt mondja, hogy Péter, adjunk hozzá erényt, ismeretet, önuralmat, türelmet, kegyességet, testvériességet és szeretetet. És ahogy én ezen gondolkoztam, ebben nem fogtam belemenni, de szerintem itt a sorrendnek is van jelentősége. Az, hogy mivel kezdi az ember és hova jut el. De nézzük meg ezeket önmagában egyesével. Mert minden egyes dolog, amit itt felsorol Péter, segít nekünk abban, hogy az életünk gyümölcstermő legyen, és Isten akarata be tudjon teljesedni, köszönöm, a mi életünkben. Kezdjük akkor az erénnyel. Szerintem ezen akartam a fejem legtöbben, hogy a meg mi. Tehát, hogy ugye egy definíció az erénynek, vagy virtusnak, ami a latin szóból ered, az, hogy erkölcsi kiválóság. Ezt a definíciót már mondtam nektek. Erkölcsi kiválóság az erény. Jó, oké, és akkor mi van? Ez mégis hogyan fogja meg? Mert még mindig olyan, mint a hal, tudjátok, hogy így fogja az ember, és kicsúszik a kezéből. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az ember várjon el magától, várja el magától egy magas erkölcsi szintet. Várja el magától, és így lehet talán jobban kézzelfogható eltenni, hogy azt tegye, ami helyes. Tehát tedd azt, ami helyes. Hogyha utána akarsz olvasni, hogy erkölcs, ugye iskolába is lehet hittanra menni, vagy erkölcstan, nem tudom, hogy Isten nélkül erkölcsről hogyan lehet beszélni egyáltalán, és itt tengernyi filozófiai ízét írás lehet erről olvasni, hogy mi az erkölcs. Isten nélkül szerintem nincs igazán erkölcs. Mert ha azt mondom, hogy azt tesszük, ami helyes, tehát mi a helyes, tehát ezt igazából Istentől tudjuk meg, hogy mi a helyes. Tegyük azt, ami helyes. Várjuk el ezt magunktól. Tehát így tudom én a hitem ezt hozzáadni, hogy én ezt magamtól elvárom. És akkor ez ki lesz fejezve? Fejezzem is ki. Tehát ne csak így fejben elvárom magamtól, hanem ténylegesen várjam el magamtól. És akkor gondolkoztam ilyen példákon, hogy mivel lehetne szemléltetni. Az egyik, ami eszembe jutott, szerintem ez tavaly nyáron volt, hogy szerintem hétvége volt. Otthon voltam. És Csenge jött valahonnan haza autóval, és akkor megjött, és akkor szerintem ilyen 35-40 fok volt, elég hőség volt, és akkor mondta, hogy képzeljem el, hogy ott a iskolával szemközt ott a főút mentén ott van egy csövi, aki ott fekszik a falnak támaszkodva. És ott, hogy így nincs magánál, csak ott van. Tudjuk azt, hogy a csövik esetében, hogyha csak úgy fekszik, az eseteknek a 90%-ába be van szívva, be van lőve, és ott van. Nem mondom. És ugye ezért van az, hogy az ember elsétel egy ilyen ember mellett, akkor igen, tehát, hogy majd kijózanodik, és akkor majd fölkel, és megy tovább. Viszont így gondolkoztam, hogy mondom, ott van az izén, majd 35-40 fok van, tehát tűzi a nap feltétlenül. És akkor így gondolkoztam, mondom, benne van a pakliba az, hogyha tényleg a tűzőnapon van, akkor ennek komolyabb következménye is lehet. És így gondolkoztam, hogy de biztosan hát egy csomó ember jár arra. Kicsit gondolkoztam, mondom, na jó, oda megyek. Úgyhogy beszálltam az autóba, oda mentem, ugyanúgy ott volt, ott feküdt még, tehát senki más nem csinált vele semmit. Oda mentem, és így szólongattam, valamit motyogott vissza, de így nem nagyon volt magánál, úgyhogy kihívtam a mentőket. Na, mire a mentősök kijöttek, addigra már kicsit jobban magához tért, és egyébként annyira be volt rúgva, hogy a mentősökkel ordibált, és fenyegette őket, meg minden, úgyhogy végül a mentősök ott hagyták. De ez most nem is annyira erről szól, hogy mi történt, hanem arról, hogy benne volt a pakliba, volt egy kicsi esélye, hogy ő ott meghalhat. És mondom, ezt rajtam nem újjon. Volt egy más is, hogy becsöngetett hozzánk valaki, aki szintén szerintem be volt rugva, és ő meg azt mondta, hogy kirabolták itt a parkba, és biztos voltam, hogy ez nem igaz, de mondta, hogy a valamilyen gyógyszerét is ellopták, és hogy ő cukorbeteg. És mondom, 99%, hogy nem igaz. De mondom, de hogyha tényleg igaz, és most nincs gyógyszere, és mit tudom, milyen baja lesz, akkor ebbe belehalhat. Úgyhogy megint, jó, mentük. Aztán jöttek a rendőrök is, meg és persze nem volt igaz, de megint ugyanez a kérdés, hogy ezen egy ember élete múlhat. Hogyha igaz, ha egy kicsit, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy hazudik? Nem tudhatom. Úgyhogy, és nem tudom, elvent egy este, egész estén, vagy másfél óra, mert a rendőr meg nem engedett el ott a kapunk előtt, és mondom, így mehetek le, pillanat, mondom, jó, akkor ott maradok. Úgyhogy vannak ilyen szituációk, de mondok egy másik, kevésbé ennyire drasztikus, ilyen, nem tudom, egyszerűbb szituációt. Volt már ilyen velem. Előfordult. Felszállok a villamosra, éppen nincs bérletem, van vonaljegyem, még mobilap akkor még nem volt, és biztos veletek is volt, hogy mentek oda, hogy jegyukasztó, és így süket. Mész a következőhöz, süket. Mész a harmadikhoz, süket, semmit nem csinál. Hát mit csinál ilyenkor az ember? Hát leül, és hogyha jön a kaller, akkor elmondja neki, hogy bocsánat, egyik sem működik, most akkor mi van? És hát jó esetben a kaller ilyenkor azt mondja, hogy oké, semmi gond. És aztán utazol a villamoson, leszállsz. Mit csinálsz azzal a jeggyel? Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor az a helyesetre, mert... Vagy pedig, de jó, akkor ezt még egyszer használhatom. Mi a helyes? Egy utazás volt, és egy utazásról szóló jegy, fizettem érte. Adjunk a mi hitünkhöz erényt. Várjuk el magunktól azt, hogy azt tegyük, ami helyes. És akkor az életünk nem lesz gyümölcstelen, és nem leszünk tétlen. Tétlenek. A következő, amit Péter mond, adjunk a erényhez ismeretet. És erről egyből eszembe jutott a Róma 10:2, amit gyorsan felolvasok nektek. Amikor Pál apostol beszél a zsidókról, Róma 10:2, első verset olvasom. Testvéreim, szívemből kívánom, és könyörgök értük, a zsidók, könyörgök értük is tehez a zsidókért, hogy üdvözüljenek. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint. Tehát azt mondja Pál, hogy a zsidók teljesen buzgók, lelkesek, csak a fejükben nincsen rend. Nem ismeret szerint buzgolkodnak. Ez azt jelenti, hogyha nincs ismeret, akkor nincs helyes buzgóság. Tehát akkor a buzgóságot kvázi rossz dologba tolod az energiádat. Rossz házat építesz. Mondhatnám is, hogy rossz gyümölcsöt fogsz teremni. Pál apostol is azt mondja Pál, hogy ő buzgóbb volt mindenkinél, és mit csinált? Istvánt, az első mártírt, tehát ő nem kövezte meg, de megfogta a ruháit azoknak, akik megkövezték, és egyet is értett a megkövezésével. Pál megment éppen Damaszkuszba, hogy az ottani keresztényeket börtönbe vigye, rángassa. Tehát buzgó volt, de nem ismeret szerint. Úgyhogy az ismeret tényleg fontos. Milyen ismeretről van szó? Itt nem mondja Péter, de ami nyilvánvaló. Nem egy teljes lista, mondok, nyilván az igének, az írásoknak az ismerete. Mennyire fontos az írásoknak az ismerete, Istennek az ismerete. Ismerni, hogy Isten milyen. Mert ha tudod, hogy ő milyen, akkor pusztán a karakteréből le tudsz vonni következtetéseket, hogy egy helyzetet hogyan lát. Elhangzott most itt a dicsőítés végén a Zsoltár, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Hogyha ismered Isten, tudni fogod, hogy hogyan lát valamit. Egyszerűen tudod, hogy ő ezt így látja, az ő szemével. Számomra ez a Zsoltár ezt jelenti. Isten útjainak az ismerete. És a listát lehetne folytatni, én most ennyit írtam föl. Adjunk ismeretet az erényhez. Hogyan szerez az ember ismeretet? Kérdezem a fiatalokat, hogyan szerez az ember ismeretet? Tanul, iskolába jár, így van. Na, miért nem mosolyogsz? Nem? Na jó. Tehát tanulás által. Ugye a Jézus a 12 apostolát nem keresztényeknek nevezte, nem megtérteknek nevezte, hanem tanítványoknak nevezte. A tanítvány az pedig valaki, aki tanul. Tehát nekünk tanulnunk kell, és... Mert a tanítvány az tanul, folyamatosan tanul, meg a magyar mondás is mondja, hogy jó pap holtig tanul, tehát nagyon fontos, hogy az ember tanuljon. Felolvasom a 2 Timóteus 2-t. Timóteusnak is Pál azt írta, hogy Timóteus tanuljál. Tanuljál, mert Timóteus még fiatal volt. Aztán ő lett Efézusnak az első püspöke, és az egész efézusi gyülekezet őre volt bízva, ami, ha jól tudom, több tízezer emberből is állt. 2 Timóteus 2:15. Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem val szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. Ez ebben a fordításban nem jelent, de konkrétan tanulj, ezt mondja neki Pál. És ugye a tanulásának az lesz az eredménye, hogy helyesen hasogatja az igazság beszédét, tudja az igét jól értelmezni, és nem hülyeségeket olvas ki belőle. Mert ugye gyakorlatilag a Bibliából bármit ki lehet olvasni. És bármit ki is olvasnak belőle, ezt látjuk sajnos. de fogsz egy igazságot az igéből, figyelembe veszed a többi igazságot, amikor azt értelmezed. Tehát nem lehet csak úgy kiragadni valamit, és azt mondani, hogy ez így van, és pont. Ehhez meg tanulni kell, és ismerni kell az írásokat. Tehát adjunk a hitünkhöz erényt, az erényhez ismeretet. Menjünk tovább. Az ismerethez pedig adjunk önuralmat. És itt az első, ami nekem szemet szúrt, ugye a Galata 5-ben sorolja föl Pál a lélek gyümölcsét. És ez önuralom a léleknek a gyümölcse. Adjunk az ismerethez önuralmat. És egyébként ez mennyire jó, hogy a léleknek a gyümölcséről beszélünk, ami azt jelenti, hogy ez már ott van bennünk. Ezt nem kell kiizzadni magunkból, ez ott van bennünk. Sőt, az az ígérete az igének, hogyha a szellemben járunk, akkor ez jönni fog. Ez jönni fog. Önuralom. Szükségünk van önuralomra. Az első, ami erről eszembe jutott, igevers, azt felolvasom nektek, Példabeszédek 16. Példabeszéd 16.32. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain, annál, aki várost hódít. Jobb az, igen, köszönöm, aki uralkodik az indulatán, annál, mint aki várost hódít. Pedig akkoriban ezt valószínűleg Salamon király írta, ő neki azért kellettek a katonák, akik hódítsanak, de aki nagyobb becsben volt nála az, aki önmagán uralkodik, az indulatán uralkodik. A másik meg a Jakab levele, abból olvasom föl nektek, Jakab 1-ből, ugyanerről ír, ugyanerről beszél, Jakab 1:19-20. Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Hogyan lesz késedelmes az ember a haragra? Az ember először hal valamit, akkor így, hogy is mondják? Jó, mindegy, nem jut eszembe. De lényeg az, hogy az ember először halljon. Először, mielőtt még szól. Mielőtt reagál. Hogy jól hallom? Jól értem? És utána reagálok, és nem egyből csípőből tüzel vissza az ember. Hogy jön össze ez a gyümölcs terméssel? Én azt gondolom, hogy ha valakinek nincsen önuralma, az meg fogja akadályozni a gyümölcs termésben. Tehát ez inkább akadályként látom azt, hogyha nincs önuralma hiányát. Mert hogyha haraggal reagálok, mint ahogy Jakab itt haragról beszél, hogy az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát, ha haraggal reagálok embereknek, akkor nem igazán leszek áldás a számukra. És ugye gyümölcstermésről van szó, hogy életet hozok, az én életem életet hoz más embereknek, hát az ember haragja nem fog életet hozni az ő számukra. Ehhez szükség van önuralomra. Adjunk az önuralomhoz türelmet. Itt meggondolkoztam, hogy a türelem a lélek gyümölcse, a hosszú tűrés a lélek gyümölcse, nem egészen ugyanaz a kettő, de lényegében türelemről van szó itt is, ott is. Tehát a türelem is, én azt gondolom, hogy a bennünk van. És hogyha lélekben, szellemben járunk, akkor az ember türelmes lesz. A Zsidók 6-ban írja azt a szerző, most nem lopozom föl, mert megy az idő, hogy Ábrahámról beszél, hogy ő is hit és türelem által nyerte el az ígéreteit Istennek. Hit és türelem által. A kertészkedésben is ugye a gyümölcsfát ültet az ember és gondozza, az is egy türelemjáték. Tehát ott annak idő kell. És valahol igaz az, hogyha a gyümölcsfát ültetek, nem magamnak ültetem, hanem a gyerekeimnek, vagy akié lesz. Az ember nem magának ültet, hanem mindig valaki másnak, és az ember valaki másnak az ültetett fájából nyer gyümölcsöt. De ugyanígy ez igaz emberekre, és az is egy türelemjáték. A gyümölcstermés az ember életében sem az van, hogy így, hanem idő kell hozzá, és türelem. Legyél türelmes magadhoz, vagy magaddal kapcsolatban, legyél türelmes másokkal. Márk 4-ben olvasunk több példabeszédet, ahol Jézus ugye magvetőről beszél, meg magról, és van egy olyan példabeszéd, hogy az Istennek ország olyan, mint hogy amikor egy ember magot vet a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal, és a mag pedig kihajt, és felnő, és nem tudja hogyan. Tehát itt is Isten országa is ilyen, ugye egy maghoz hasonlítja, ami idő kell neki, és felnövekszik. Türelem kell hozzá. A dolgok nem történnek meg azonnal. És ha nem történnek meg a dolgok azonnal, akkor ne dobjuk be a törülközőt, ne adjuk fel, még csak ne is legyünk bátortalanok, hanem tartsatok ki, tartsunk ki, és higgyünk. Tartsunk ki a hitben, még akkor is, hogyha úgy tűnnek, hogy a dolgok nem jó irányba mennek, vagy nem jól mennek. Tartson ki az ember a hitben. Erről szól a türelem. Ábrahám is mennyi ideig várt, hogy megszülessen Izsák neki? Rengeteg, sok-sok évet várt. De hit? Sok mindent elrontott Ábrahám, de ezt jól csinálta. Kitartóan hit, türelmes volt. Adjunk a türelmünkhöz kegyességet. Na ez megint a másik szó, hogy on meg mi. És hogy így néztem a definíciókat, kerestem, hogy mégis hogy lehet ezt megfogni, mert egy kegyesség, mert hallunk egy kegyességi irányzat, így kegyes, nem tudom, ez egy olyan szó, amit használtunk sokat, de hogy mit jelent pontosan, azt nem tudtam. És valami olyan állt össze a fejemben, ugye angolul godliness, ami Isten szerintiség, és ez is egy kicsikét úgy valamit elmond róla, egy hűséges elköteleződés Isten iránt az ember teljes szívvel, ahogy így fogalmaztam meg. Hűséges elköteleződés Isten iránt teljes szívvel. Timóteusnak írja Pál, hogy vannak azok az emberek, akiknek egyfajta kegyességük van, de az erejét megtagadják, és hogy ezektől forduljon el, Timóteus. Szintén Péter írja az 1 Péterben, hogy az Urat tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek mindenkor készen arra, hogy választ adjatok bárkinek, aki a bennetek élő reménységről kérdez titeket. De itt van ez nekem olyan sokat mondó ez a kifejezés, hogy az Urat tartsátok szentnek szívetekben. Legyen egy különleges helye ő neki a ti szívetekben, ahol őt szentnek tartjátok. Ugye a 119. Zsoltárban olvassuk azt, hogy elrejtettem szívembe a te ígédet, hogy ne vétkezzek ellened. Ott is van kis kalitka az ember szív, hogy el lehet oda rejteni valamit. Legyen egy különleges helye Istennek a szívedben, ahol őt megszenteled, szentnek tartod. És szerintem ez a elköteleződés ő iránta, ahol egy hűséges, kitartó elköteleződés ő iránta, teljes szíveddel. Ez számomra ez a kegyesség, ezt jelenti. És adjuk ezt is hozzá a hitünkhöz, hogy gyümölcstermők legyünk. Ragaszkodj ő hozzá. Talán így tudnám megfogalmazni. Úgy legbelül ragad meg őt, ragaszkodj ő hozzá, és el ne engedd. El ne engedd őt. És ha az ember a szívében legbelül Istent megszenteli, szentnek tartja, akkor hogyha ilyen példák jutottak eszembe, amikről korábban volt szó, hogy emlékszem, hogy beszéltünk már ilyenről, hogy benne vagyunk egy beszélgetésben, és valaki Istenről rossz dolgokat mond. Akkor az ember úgy, az úgy, azt ugye az ember nem akarja hallgatni. Vagy amit mondtam nektek, ami én nem tudom, tehát jó, nyilván az ember, ha a világban él, és nem egy kolostorban van elzárva, akkor találkozni fog világi emberekkel, akik Jézusnak a nevét nem úgy használják, ahogy kéne. És ez nekem bántja a fülem. Nekem bántja a fülem. És ha ezen gondolkozunk, hogy tök jó, ez egy tök jó dolog, de mégis egy gyümölcstermés, ez hogyan függ össze a kegyesség. Elém ez jött, amit Pál írt a Timóteusnak, hogy azt a fajta kegyességet, amiben nincsen erő, ettől forduljon el. Mert a kegyességnek van ereje. És én azt gondolom, hogy ez az erő az, ami segít nekünk abba, hogy gyümölcsöt teremjen az életünk. Eszembe jutottak ilyen mondatok, hogy amit nem tudom, már valamilyen tanításban valahol hallottam, de ezek ilyen jó kis ilyen kifejezések, vagy mondatok, hogy elvisszük Isten minden helyzetbe, ahova megyünk Isten, tehát ahol én megjelenek, Isten jelenik meg. Nem azért, mert hogy én olyan valaki vagyok, hanem Isten velem van, bennem van. Tehát ha én valahol jelen vagyok, Isten is ott van, mert ott van bennem. És ez nem az, tehát hogyha bárkinek a fejébe száll, akkor nem érti ennek a mondatnak a lényegét. Van bennem valami, bennem van Isten, és az ő hozzávaló ragaszkodásomban erő van. És ez ki fog jönni belőlem. Erről beszél. Ezért mondja ezt Péter is, tehát, hogy nem leszünk gyümölcstelenek, nem leszünk tétlenek. És akkor két dolog marad a lista végére, és szerintem ezzel fogjuk zárni. Az egyik, hát nyilván ezzel zárjuk, mert a lista véget ér, a testvériesség, a King James úgy írja, hogy testvéri kedvesség, brotherly kindness. És ahogy ezen gondolkoztam, nekem ez azt jelenti, hogy egyszerűen kedvesnek lenni valakihez, aki igazán közel áll hozzád. Legyél egyszerűen kedves. Ugye Isten is kedves, 1 Korintus 13-ban olvassuk a szeretet. Kedves. És ez szúrt nekem szemet, hogy testvériesség, kedvesnek lenni, ezt már nem tudom egyedül megcsinálni. Az eddigieket mind egyedül meg tudtam csinálni, de egyedül nem lehetek, hogy kedves, sétálok az utcán és kedves vagyok. Nem, ez egy másik emberrel összefüggésben értelmezhető csak. És testvéri kedvességről van szó, a közösségről. A gyülekezetről. Egy testnek a részei vagyunk. És szeretnünk el a testvéreinket. Erre hív minket Jézus. 1 János 5-ben olvassuk azt, hogy aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől van, Tehát mindenki, aki hisz Jézusban, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és mindenki, aki szereti őt, aki szült, szereti azt is, aki tőle született. Egy kicsikét nem a legegyszerűbben megfogalmazva, de az a lényeg, hogy aki szereti Istent, szeretni fogja a másikat is, aki Istené, aki Istentől született. Tehát ha én hívő ember vagyok, és van egy másik tényleg hívő ember, szeretni fogom. Ezt mondja az ige. Még akkor is, hogyha, pedig tudjátok az ilyen embereket, elég nehéz, de még akkor is. Ott belül bennem szeretet lesz iránta. És elgondolkoztam ezen, hogy ugye János 13-ban mondja Jézus azt, hogy arról tudja majd meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Miért az egymás iránti szeretetből tudja meg a világ? Miért nem a világ iránti szeretetből? Tehát, hogy és ez jött elém, hogy a világ látja ezt a szeretetet, ami az egyházon belül van, a gyülekezeten belül van, és vágyni fog rá. Akarni fog csatlakozni hozzánk. Akarni fog ennek a részese lenni. Azért, mert közöttünk szeretet van. És a szeretet az nagyon-nagyon vonzó az emberek számára. Még akkor is, hogyha nem ezt mondják, az ellenkezőjét mondják, nem mondanak igazat. A szeretet egy olyan nyelv, amit minden ember beszél, a legmegáltalkodottabb ember is, ha szeretetet kap, nem fogja viszonozni feltétlen, de érteni fogja, érezni fogja. És szeretettel meggyőzhető a legmegáltalkodottabb ember is. Nyilván van több aspektusa is ennek a kérdéskörnek, de az biztos, hogy mindenki érti a szeretetet. A világ csatlakozni akar majd hozzánk, mert közöttünk szeretet van. Úgyhogy a kedvesség az arról szól, hogy hogyan vagyunk interakcióban más emberekkel. Legyünk kedvesek emberekkel. Erre hív minket Péter. Mert a kedvesség a másik embert megnyitja előttünk, megnyitja számunkra. Ha valakivel kedves vagyok, akkor ő megnyílik előttem. És az utolsó pedig a szeretet. De most a szeretet az, amire nagyon sokféle görög szó is van, ugye tudjátok, ami agapé, filia, erosz, és akkor van King James-ben egy charity-t olvasok, ide charity van írva, nem is love. Tehát mi ez a szeretet? És ezen így gondolkoztam, én ezt így fogalmaztam meg, hogy miről beszél itt Péter. Hogy mások iránti jó akarat, telve szeretettel, ami tettekre indít minket. Cselekvő szeretet. Ezért van az, most megint, bocsánat, hogy itt, tudjátok, hogy angol Bibliát olvasok, ugye az angol szó charity, a Biblia szeretetre használja, de ha megnézzük, hogy ma a köznyelvben mit jelent a charity, az ilyen alapítványt jelent. Hogy mondják ezt magyarul? Jótékony szervezet, jótékonyság, tehát valami, ami cselekszik. Egy olyan szervezet, ami cselekszik, és jó dolgot tesz. Tehát ebben a szóban a cselekvés benne van. Adjunk ilyen szeretetet, cselekvő szeretetet a hitünkhöz. Szintén János írja az 1 János 3-ban, hogy szeretett gyermekeim, ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Tehát aki szóval szeret, de cselekedettel nem, János azt írja, az nem valóságos, ahogyan szeret. Ezek kemény szavak, józanító szavak, de azt hiszem, hogy erre szükségünk van, és ez hasznos, hogy halljuk. Ha valaki igazán szeret, cselekedni fog. Az a szeretet, amelyik nem mutatkozik meg tettekben, azt mondja János, hogy az nem igazi szeretet. A szeretet hidat épít emberek között, és ez az egyik bizonyságtételem, vagy illusztráció. Ezt ma is csinálom, hogyha valakiért imádkozni készülök, aki úgy érzem, hogy ez necces, hogy most én hogyan jövök ahhoz, hogy ő érte imádkozzak, akkor ezért imádkozom, hogy Isten szeretete áradjon rajtam keresztül, mert a szeretet mindenféle korlátokon engem átemel. Engem oda-vissza másik emberhez, korlátokon át. Ezt így mondta a Angliában a lelkipásztor, hogy a szeretet engem feljogosít arra, hogy a másik irányába szolgáljak. Feljogosít. Nem az ő engedélye, az én szeretetem jogosít föl. Ezek elég elgondolkoztató dolgok, de tény, hogy a szeretet engem összeköt egy másik emberrel. És ha engem összeköt, akkor ott már gyümölcstermésről beszélünk. Jó, van szlájdon bármi? Mr. D. Az Isten nélküli erkölcs kérdéséhez vesd össze 1 Mózes 3.22 íme, az ember olyan lett, mint közülünk egy, mert tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Köszönöm szépen, hogyha jó irányban nézek, igaz? Nem? Hát a D-ből indulok ki, meg szerintem egy vagy, leginkább te vagy az, aki nem anonimusként kommentel. Érdekes, egyébként szerintem ez a mondat, ez arról szól, hogy az ember magához vette annak a jogát, vagy annak az igényét, hogy ő döntse el, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát, hogy tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, de nem hiszem, hogy helyesen tudja, mert Isten nélkül nem tudhatjuk ezt helyesen. Én szerintem ezt jelenti, mert különben az ellentmondás lenne ebben az igeversben, mert akkor a világ is tudná, hogy mi a jó és mi a rossz. És egyébként ebben van igazad, tehát hogy ugye lelkiismeretében az embereknek azért az is Istentől van, ez egy messzire vezető téma, de igen, tehát hogy egyetértek, én szerintem én ezt így értelmezem legalábbis, ezt az igéverset, hogy ebben valóban olyanok lettek az emberek, mint Isten, hogy kvázi ő szabja meg a törvényt, ő szabja meg, hogy mi a helyes és mi a nem helyes, csak Isten nélkül az ember ezt nem tudja jól csinálni. De jogos, jogos a felvetés, és idevág tényleg, köszönöm. Jó. Óra 58 van. Igen, köszönöm felvételt, akkor ezt kérlek szépen állítsd le.